Annak az valódi, tehát hogy mondjam, visszatekintünk, hogy most az a sok munka, az a sok össze-vissza cselekvés, amivel tehát foglalkozunk reggeltől estig, és minden nap, és már sok éve, az milyen eredményekre vezetett, akkor az ember a homlokát fogja, igaz? Tehát nem igazán látjuk azt az óriási eredményt, amit azzal a sok beléfektetett munkával el kellett volna érni. Pont. A saját szellemünk, amelynek a természete a dharmakája, amire hát egy sosem teremtett, kezdettelen állapot, tehát ez a szellemünk, tehát ez a megvilágosulás állapota. Hát ez az alaptermészetünk mindig is ez volt, és most is ez. Tehát ennek a lehetősége bennünk van. Tehát annak a lehetősége, hogy ebben az életünkben valóban meg tudjunk világosodni, bennünk van, mindenkiben benne van. Tehát ha most ezt a rendkívüli értéket, ami már bennünk van, nem ismerjük föl, nem próbáljuk fölismerni, nem is próbáljuk fölismerni, hanem a káprázott tehát a szamszára káprázatában, amely hasonlít egy mocsárhoz, ebben elveszünk, az is a megbánás okává fog válni. Mit jelent ez? Tehát a mocsár, az tudjuk jól, egy olyan dolog, ami az ember beleesik, belekerül, vagy valami állat belekerül, akkor nem tud kivergődni belőle. Tehát ezt mondják például az elefántokról, hogy amikor nagy melegük van, és lemennek a tó, illetve a mocsár partjára inni, akkor lenéznek a vízbe, és látják a saját tükörképüket ott, és akkor arra gondolnak, hogy milyen jó lehet hűsölni, milyen jó lehet annak az elefántnak ott lent a vízben, amelyik ott lent hűsöl. És akkor, tehát nem fogják fel, hogy ez a saját tükörképük, és akkor ők maguk is belevetik magukat a mocsárba, és nem tudnak kimászni, és ott vesznek. Tehát ilyen mocsár a szamszara, ami az embert lehúzza, leszívja, tehát ragad, mint ahogy a sár ragad a cipőnkre, és teljesen be tudunk szennyeződni, és el tudunk pusztulni benne. Tehát spirituális értelemben teljesen el tudunk pusztulni. Tehát dacára, hogy a legbelsőbb természetünk, a Buddha természet, tehát a Dharmakája természet, és ennek a megvalósítására hoz szükséges képességekkel is rendelkezünk. Tehát Marpo. Ja, pomogi sore.
Mo tamji ha ko.
Mo ha ko.
Mo da ko.
Amák, azok, akik vezetnek bennünket a különböző ösvényeken. Tehát az ösvényeket egyáltalán, hogy ki tudjuk választani. Azt az ösvényt, ami célra vezet, ebben is vezetnek, és az ösvényen magán is vezetnek. Ők vezetnek. Olyanok ők, tehát mint a lámpa, ami az autón van, igaz? Hát sötétben, ha nem lenne lámpa az autón, akkor nehéz lenne boldogulni. Tehát ők vezetnek bennünket. És tehát, ha az ember elhagyná őket, elválna tőlük a megvilágosulás előtt, ez a bánkódás okává válna. Tehát mit jelent ez? Egyszerű világi példával, ha a gyerek iskolába jár, és írni, olvasni, számolni tanul, akkor szüksége van tanítóra. Most, ha a gyerek mielőtt megtanul írni, olvasni, számolni, ott hagyja a tanítót, ott hagyja az iskolát, akkor magának ártott, igaz? Tehát ennek nincs értelme. Ehhez hasonlít a mester től való elválás is. Tehát az ember törekedjen arra, hogy ne csak gyakorolgasson, hanem valóban, amikor tehát ilyenfajta irányításra lehetősége van, alkalma van egy élő mester személyében, akkor valóban az ember törekedjen arra, hogy valóban eredményt érjen el, valóban megvalósítson valamit a megvilágosulásból, tehát annak valamilyen szintjét elérje. Mert egyébként tehát az ember bánkódni fog, hogy tehát egyszer vége lesz ennek az alkalomnak, amikor például az ember a testét kénytelen lesz elhagyni, és akkor bánni fogja, hogy na, ebben az életemben bizony lett volna alkalmam a gyakorlásra, mert találkoztam mesterekkel, de elmulasztottam ezeket. A következő, az tehát a megszabadulás járművei, azok a fogadalmak, különböző fogadalmak. Tehát a fogadalmaknak különböző osztályai vannak, vannak a egyéni megvilágosulás útjának, ösvényeinek fogadalmai, ezek a szerzetesi fogadalmak. Ide tartoznak a nyugne fogadalmak is, ebbe a kategóriába. Tehát a nyugne fogadalmak, amelyek, tehát ugyanúgy, mint a szerzetesi fogadalmak, a testi és beszédbeli megnyilvánulásokra vonatkoznak. Tehát, hogy az ember kerülje a negatív, ártó testi és beszédbeli megnyilvánulásokat. De ezen kívül vannak, tehát kifejezetten a szellemre, a szellemi magatartásra vonatkozó fogadalmak is, ilyenek például, amit úgy hívunk, hogy dancik, tehát azok a szemléletre és a szellemi magatartásra vonatkozó szent fogadalmak. És tehát ezek a fogadalmak azok, amelyek a megvilágosulás felé vezető járművek. És tehát ha ezeket nem tartjuk, hanem engedjük, hogy a negatív érzelmek, negatív szenvedélyek teljesen elhatalmasodjanak alatt rajtunk, és tehát mindenféle, hogy mondják, korlátok nélkül, akkor ez szintén a megbánás okává fog válni. Tehát ezeknek a fogadalmaknak a jelentősége éppen abban áll, hogy az ember a tudatosságát erősíti. Vagyis tehát a tudatosságát arról, hogy mit érdemes, mit praktikus tenni, mondani és gondolni, milyen magatartást praktikus kialakítani és fönntartani ahhoz, hogy az ember spirituális fejlődést tudjon előidézni önmagában. Tehát ehhez folyamatos gyakorlásra, folyamatos éberségre, tudatosságra van szükség, és ebben segítenek bennünket a fogadalmak. Tehát a fogadalmakat semmibe vesszük, és azt mondjuk, hogy tehát impulzív módon, úgynevezett spontán módon, impulzív módon az ember teljesen azt mondja, hogy ez is belefér, az is belefér, mindent megenged magának. Ez tehát a fogadalmak megszegéséhez jár, és mivel tehát az eredményt az ember tönkreteszi, sőt, még pluszban negatív eredményeket is teremt magának, ezért ezek is a megbánás okai.
Annan mit jelenti?
Ahhoz, hogy A bölcsesség, vagyis a gyakorlati, tehát a saját szellemünk igaz természetre, természetére való gyakorlati ráébredés megtörténjen bennünk. Tehát, hogy direkt valóban át tudjuk ezt élni. Ne csak beszélni tudjunk róla, ne csak olvasni tudjunk róla, hanem valóban szemtől szembe, tehát ezt át tudjuk élni, azonosulni tudjuk vele. Ez teljes mértékben attól függ, teljes mértékben a mi lámánk, a tanítónk áldásától függ. Tehát ezt a fajta megvalósítást az ember egy élő mester segítségével tudja elérni. És tehát ezért tehát egy nagy a megbánás okává válna az, ha ezt a fajta a tudást az ember a világi nyüzsgésben elveszíteni. Tehát ez egy óriási érték, amit nagyon nehéz megszerezni, tehát mindenképpen találni kell ahhoz egy mestert, akinek a segítségével ezt meg tud történni. Tehát a saját szellemünk természetére történő ráébredés. És tehát ez egy egészen más dolog, mint amikor az ember beszélni tud róla. És akkor beszél össze-vissza ugye a Dzogpa Csempóról, a Csagdja Csempóról, vagyis Mahamudráról, azután a Madhyamikáról, és amikor az ember visszakérdez rá, hogy mi is az és hogy is van, akkor nem tudja. Tehát nem tudja, hogy miről beszél. És de annak nevében ugye ő önmagát egy olyan fajta szerepbe helyezi, mintha ő valamiféle nagy jógi lenne, ő neki mindent szabad lenne csinálni, ő már megvilágosult, mert ő már folyékonyan tud beszélni ezekről a dolgokról. Tehát aki így viselkedik, az egyszerűen bemutatja azt, hogy neki még nincs lámája. Mert a lámától megtanulja azt, hogy ez egy teljesen, hogy mondják, helytelen viselkedés. Tehát vannak emberek, akik ugye úgynevezett megvilágosult vad jógiknak szerepében jelentkeznek, és azt mondják, hogy nekik már mindent szabad velük, mert ezt meg azt, stb. De tehát, aki így viselkedik és így adja elő magát, az egyszerűen az úgy mutatkozik, hogy még odáig se jutott el, hogy egy mesterrel kapcsolatot alakított volna ki, hanem csak odáig jutott el, hogy különböző vad fantáziái és elképzelései vannak a gyakorlásról annak alapján, amiket ő olvasott, hallott, és itt tovább is gondolt. Tehát ezt jelenti ez. A következő pedig a nagy mesterek tanácsai, tehát mélységes tanácsait, ha az ember olyan embereknek között terjeszti, akik erre nem értek meg, tehát nem alkalmasak ennek a befogadására, ez is tehát a megbánásnak az okává fog válni. Tehát mit jelent ez? Ez sajnos egy rendkívül elterjedt ügy, tehát az emberek emberekre jellemző sajnos az, hogy ha van egy kis ismeretük vagy tudásuk, akkor mindjárt azzal pénzt akarnak keresni. Tehát a spirituális tudást valahol a világi közönséges tudással és a kettő között egyenlőségére tesznek. Tehát gondoljunk csak arra, Buddha Shakyamuni nem foglalkozott házépítéssel és a többi. Milarépa nem foglalkozott, gazdálkodással, és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy hogy manapság az ember ugyanazon a módon, hogy tehát ahogy tehát az emberek ismeretei vannak, hogy hogyan lehet különböző praktikus dolgokat megoldani, ugyanilyen fajta ismeretekként kezeli a spirituális ismereteket, vagy spirituális tudást is, és azt hiszi, hogy tehát nem látja a kettő közötti különbséget. Nem látja azt, hogy a spirituális tudás az nekünk szól. A spirituális tudásra nekünk magunknak van szükségünk, nem másoknak. Tehát az nem arra való, hogy az ember, ha már egy kicsit is hallott róla, mindjárt másoknak próbálja átadni. Nem. Az arra való, hogy az ember, ha hallott róla, azt megpróbálja saját maga hasznára felhasználni. Tehát egy óriási különbségről van szó, ugye? Tehát egy belső fejlődés útjáról van szó, amely mindenkinek a saját ügye, és ezt saját magának kell tudni megvalósítani a általa hozzáférhető és felhasználható ismeretek és információk segítségével, amelyet tehát az ember a legjobb esetben megkap egy élő mestertől, aki tehát egy élő hagyománynak a része. És akkor ez valóban egy működő valami válik. De hát a hangsúly azon van, hogy az ember maga, a saját maga hasznára kapja meg ezeket a tanításokat, és használja föl ezeket arra. Tehát ne úgy, hogy hallottam ezt, és akkor az ember óriási nagy, hogy mondjam, cirkuszt csinál belőle, és azért, hogy ismert legyen, vagy népszerű legyen, vagy megéljen belőle, vagy valami más célból. A gyakorlásnak a lényege, hogy mindenki magát veszi kézbe. Ezt úgy mondják, hogy önmagunk felé szeretettel és együttérzéssel viselkedünk. Hát ugyanúgy, mint ahogy egy anya a gyerekét ápolja és neveli és vigyáz rá, és szereti és mindent megad neki, ami a fejlődéséhez szükséges, és mindentől óvja, ami árt neki, ugyanezen a módon a gyakorló önmaga felé gyakorolja ezt a figyelmességet és szeretetet és együttérzést, és tehát óvja magát a káros dolgoktól, és ugyanakkor biztosítja saját maga számára a hasznos dolgokat. Tehát ez a gyakorlás lényege. Tehát például, ha föltesszük a kérdést, hogy most a alkoholra és a cigarettára az embernek szüksége van-e, akkor azt mondja az ember, hogy hát gondolkodóba esik. De ha föltesszük a következő kérdés, hogy most, hogyha te alkoholt iszol, akkor vajon nem kell-e enni? Tehát az alkohol helyettesíti-e az étket például? Akkor az ember azt mondja, hogy de, nem, enni is kell. Ugyanígy a cigarettával. Most ha cigarettázol, akkor az helyettesíti az evést? Nem helyettesíti. És az ivást? Azt sem helyettesíti. És a ruházkodás? Azt sem helyettesíti. Tehát az alapvető létszükségleteket nem helyettesíti. Tehát nincs, ez nem alapvetően szükséges dolog. Tehát ezen a módon kell az embernek kicsit okosan átgondolnia magát. Tehát mondjuk ez, mint szórakozás, vagy lazítás, ugye, jelentkezik az ember életében, és addig még rendben is van, csak a probléma az, hogy sokszor ennél sokkal durvább módon jelentkezik, és tehát tönkreteszi az ember egészségét, és ezzel a gyakorlásra való lehetőségét. Tehát ezen a módon kell az embernek önmagát kézben tartani, valóban átgondolni, mi az, ami neki jó, és mi az, ami neki nem jó, és okosan, tehát vigyázni magára. Mivel, hogy számtalan életünk volt eddig, és sokszor voltunk emberek és állatok, ezért számtalan szülőnk volt, számtalan anyánk, apánk volt, akik tehát ebben a sok-sok életünkben segítettek bennünket, és biztosítottak számunkra minden olyan dolgot, amire szükségünk volt. Tehát ez azt jelenti, hogy a most élő lények azok, akik az előző életeinkben a szüleink voltak. Tehát mindazok a lények, akik most élnek, a szüleink voltak. És tehát ez egy alapgondolat, és nem csak az emberekre vonatkozik, hanem az állatokra is, és a láthatatlan lényekre is. Tehát hat világról beszélünk, hat létállapotról beszélünk a létkörén, a szamszarán belül. Tehát ott vannak az emberek, az állatok, akiknek fizikai testük van, és azon kívül van még négy létállapot, amikor is szellemtestben létezünk. Ezek a pokollények, az éhes szellemek, a félistenek és az istenek. És mindaz a sok-sok, számtalan sok lény, tehát valóban számtalan sok lény, ez mind a szülőnk volt valamely egy vagy más életben. Tehát ha erre nem emlékszünk, hanem gyűlölettel megtagadjuk őket, akár csak egyet is, ez is a bánkódásnak az okává fog válni. Miért? Azért, mert tehát jelen életünkben meg tudjuk teremteni a jövő életeink feltételeit. Tehát a jövőbeli szenvedésünk, jövőbeli boldogságunk alapjait le tudjuk fektetni ebben az életünkben, mint emberek. És tehát, ha megtagadjuk a lényeket, akik tehát a szüleink voltak, akárkit, tehát gyűlölettel fordulunk ellenük, és megtagadjuk, ez nem volt a szülőm, akkor az ember a jövőbeli emberi születés karmáját vágja el, mert akkor emiatt az ember nem fogja kiérdemelni azt, hogy szülőket kapjon a következő életében, mivel hogy a szüleit megtagadta. Tehát ezért ez a bánkódás okává fog válni a jövőben. A következő pont pedig az, hogy a fiatalság, amíg fiatalok vagyunk, akkor fiatalok vagyunk, akkor tehát testileg, szellemileg és verbálisan is fejlődünk, és ez az az idő, amikor az embernek a gyakorlásra érdemes hangsúlyt fektetnie, és mert tehát ilyenkor az ember könnyen tanul és könnyen fejlődik. És tehát a gyakorlás az nem az öregkornak a dolga. És tehát olyanok, mint itt a tisztelt egybegyűlt hallgatóság, itt mindenki fiatal, és tehát mindenkire vonatkozik ez. Tehát ezért az ifjúságunkat ne fecséreljük el mindenféle hiába valóságokra. Mert akkor ez tehát a megbánás, bánkódás okává fog válni. Tehát vissza kell térnünk mindig, minden egyes ilyen gondolatnál vissza kell térnünk arra az alapgondolatra, hogy önmagunk vagyunk felelősek önmagunk felé a saját jólétünkért, illetve a család cselekedeteinkért. Tehát magunknak ártunk elsősorban, vagy magunknak használunk elsősorban azáltal, hogy valóban, mint egy anya, aki gondoskodik a gyerekéről, ugyanilyen gondoskodással vezetjük önmagunkat. Tehát odafigyeléssel, szeretettel, gondoskodással, és bölcsességgel is. Tehát tudjuk, hogy mi az, ami hasznos számunkra, és azt biztosítjuk. Ugyanakkor átgondoltan, megfontolva tudjuk azt is, hogy mi a káros, és ezt kikerüljük. Tehát ez mindenkinek a saját belső ügye. Nincsenek azok az őrök, azok az emberek, akik ott állnak mellettünk, és azt mondják, hogy most erre gondolj, most ezt csináld, most ezt ne csináld, erre ne gondolj, ne így gondolkozz, amúgy gondolkozz, ilyen nincsen. Hanem az ember a tanítások segítségével maga, alakítja ki önmaga felé ezt a fajta éberséget és tudatosságot. ami eddig a pillanatig tartott, hát az az idő, ami mostanáig tartott, annak vége, az elmúlt. Tehát amit eddig a mostani pillanatig jót vagy rosszat cselekedtünk, azt megtettük. Akár jót, akár nem. Hát ha valami jót cselekedtünk, nincs értelme, hogy büszkék legyünk rá, megtettük, vége. Ha valami rosszat, akkor pedig hiába bánkódunk, megtettük. Már vége, tehát megtörtént. Tehát az embernek a jelenben kell észnél lennie és odafigyelnie, és vigyáznia. Tehát éberséggel, tudatossággal rendelkeznie, tudnia, hogy mit kell tenni, és valóban megtenni a jelen időben, tehát abban az alkalomban, amikor tehát cselekedni kell. Mikor már megtettük, akkor késő. Tehát akkor hiába bánkodunk, vagy hiába vagyunk büszkék. Tehát még egyszer nagyon fontos az, hogy az ember kialakítsa magában ezt a fajta tudatosságot, éberséget, tehát okosan tudja élni az életét. Okosan. Tehát odafigyelve. Most túlságosan sok gyakorlásra, meg meditációra, stb. Az embernek általában nincsen alkalma, nincs ideje, nincs lehetősége. Tehát ha az ember intenzív meditációval, gyakorlással akar foglalkozni, ez egy komoly elfoglaltság. Tehát sok energiára, sok időre van szükség hozzá. De mindenki képes arra, hogy gondolkozzon, okosan, bölcsen gondolkozzon. Tehát ezeket a tanításokat komolyan vegyük, és magunkra vegyük. Ez a fontos. Magunkra vegyük, és ezek alapján kezdjünk gondolkozni. Tehát ezek irányába forduljanak a gondolataink. Erre mindenki képes. Ehhez nem kell külön leülni, nem kell nagyon időt erre külön fordítani. Itt vagyunk most. Ha az ember valamit valóban meghallott, és valóban úgy érték, tehát nyitott szívvel tudta figyelni, és magára tudta vonatkoztatni, valami megérintette, az elegendő ahhoz, hogy elkezdjen ezzel komolyan foglalkozni, mostantól kezdve, tehát ettől a pillanattól kezdve. Ne gondoljunk arra, hogy most nem tudom, egy pár évig fogok tanításokra járni, és majd azután majd elkezdek gyakorolni. Ez nem így működik. Abból soha nem lesz gyakorlás. Tehát az a jövő, ami azt mondom, az a holnap, az soha nem fog eljönni. A holnap sosem jön el. Tehát erre gondoljunk, tehát elkezdeni bölcsen, okosan gondolkozni, és odafigyelni, azt ebben a pillanatban most el lehet kezdeni, ahhoz nem kell semmi extra. Tehát ezt próbáljuk megcsinálni. Tehát mi abban a helyzetben vagyunk. Tehát nagyon kevés az ember, aki valóban egy életet meditációra tud fordítani. Illetve megbánás, bánkódás 10 fokát befejeztük ezzel, és következik, tehát ez az a 10 dolog, amit el kell kerülnünk, természetesen azért beszélünk róla. Most következik 10 olyan dolog, amit viszont szükségünk van. 10 dolog, amire szükségünk van. Ez olyan, mint amikor az ember például háztartást vagy gazdaságot akar vezetni, akkor tudnia kell egy csomó dolgot, igaz? Szüksége van egy csomó tudásra, például, hogyha a földet akar művelni, akkor a földről, a földművelésről, az állatokról, stb. Tudni kell, azon kívül ugye a ház föntartás, és így tovább, háztartás föntartásról. Tehát egy csomó minden, ami szükséges, ugye? Tehát ezek ilyen dolgokról lesz szó, tehát amire a dharma gyakorlónak szüksége van. Tehát mit jelent ez? Ez megint tehát azt jelenti, hogy az ember a saját magára nézve hasznos dolgokat föl tudja ismerni. Mi az, amire szüksége van, mi az, ami hasznos, mi az, ami jó ahhoz, hogy a dharmát tudjon gyakorolni. Tehát mindig önmagunkról van szó, ez nagyon fontos. Hát úgy hallgassuk az egész tanítást, hogy nekem szól ez. Nekem erre van szükségem, nekem ettől kell tartózkodnom, nekem erre van szükségem. Nem az, hogy most, jaj, most hallottam, hogy nagyon sok érdekes szempontot, és akkor azt majd már alig várom, hogy el tudjam mondani odahaza, ugye? Nem erről van szó. Mikire van szükségünk? Az első dolog, az embernek, tehát meg kell, föl kell ismernie önmaga képességeit és kapacitásait. És miután ez megtörtént, az embernek szüksége van egy biztos cselekvési irányra. Tehát egy magatartást kell kialakítani, és biztos cselekvési irányt kell kialakítani. Tehát önmagunk ismeretére alapozva. Ez az első. Az első dolog. A második dolog az, hogy tehát ahhoz, hogy a láma tanításait meg tudjuk valósítani, ahhoz a bizalomra és hitre van szükségünk. Tehát a láma megint tehát vissza utal ahhoz arra a dologra, tehát az embernek önmagát kell megismernie, és önmagára kell vonatkozni a dolgokat, és tudnia kell, hogy ez neki saját magának hasznos. Tehát ilyen, tehát mi általában nagyon kevés, hogy mondjam, nagyon keveset foglalkozunk, kevés, hogy mondjam, tehát a mi hozzáállásunk pontosan ellenkezője. Tehát az ember ahhoz van szokva, hogy például nézi a tévét, nézi, olvassa az újságokat, hallgatja a rádiót, és tovább. És akkor az ember távoli országokban történő eseményeknek a tanuljává válik, és mi történik? Az történik, hogy az ember felháborodik különböző dolgokon. Például egy példát mondott láma, amikor őszentsége Dalai Láma annak idején, még a 60-as évek elején elment Pekingbe Mao meghívására, akkor Mao valamiféle gesztusból egyszerűen levette a szemüvegét, és Dalai Lámának ajándékozta. Most ezen a tibetiek felháborodtak, ugye? Ezt ők felháborítónak tartották. Most, hogy mi adta, vagy miért nem adta, ezt pontosan nem lehet tudni. Lehet, hogy tolmácsolni, hogy ez baráti gesztus volt, stb. Tehát ki hogy akarja. Lényeg az, hogy az ember ok nélkül, tehát nem tudja az ember, hogy miért adta, miért, mi volt ennek az oka, nem tudták senki, hogy miért történt, de mindenkinek volt véleménye. Tehát az ember olyan vélemények, olyan dolgokról alakít ki véleményeket, amelyekhez semmi köze, és teljesen megalapozatlanul véleményeket alkot. Tehát ehhez vagyunk mi szokva, ezt csináljuk. Lépten nyomon, igaz? Tehát az ember hall valamiről, és már véleménye, már felháborodik, már elítél dolgokat, vagy valamit pártolni kezd, és teljesen megalapozatlanul. Szimpatia és tehát érzelmi alapon kizárólag. Attól függően, hogy az egész hogy van tálalva, stb., milyen időpontban, és így tovább. Tehát ez történik. Most ez az, ami egy eléggé veszélyes ügy. Ez eléggé veszélyes ügy, mert azzal, hogy az ember tehát gyűlöleteket, arroganciát, tehát negatív attitűdöket alakít ki teljesen ok nélkül, ezzel az ember negatív karmát okoz magának. Tehát teljesen ok nélküli negatív karmákat, és ez az ok nélküli negatív karma azután jövőben szenvedést fog okozni az embernek. Tehát mi így élünk, és erre oda kell figyelni, vigyázni kell. Mert amihez semmi közünk, azt jobb, hogyha magunkat távol tartjuk attól. Távol tartjuk. Nem azt jelenti, hogy ne törődjünk más dolgokkal, de vigyázzunk arra, hogy ne legyen, tehát érzelmi alapon, impulzív módon és teljesen megalapozatlanul ne keveredjünk ilyen dolgokba, hogy önmagunknak negatív karmákat okozunk mindenféle ok nélkül. Tehát a dharma gyakorló az figyeljen oda önmagára, tudja azt, hogy minden őróla szól, minden őróla szól. Tehát ő teremti a saját világát. És nem mindegy, hogy az ember milyen világot teremt magának, mert azután rosszul érzi magát, szenved tőle, a saját teremtményétől. Nem a mások teremtményétől, a saját teremtményétől. Egyszerűen azért, mert olyan szokásai, olyan attitűdjei vannak, amelyekkel egy olyan világot teremt magának, ami kibírhatatlan, amitől önmaga is szenved. Tehát ez egy alapvető dolog, amit nekünk észre kell vennünk, ha dharmával akarunk foglalkozni. Tehát a gyakorlás az onnan indul ki, még egyszer, hogy az ember saját magát kezdi megismerni. Saját magát. És saját magát, a saját maga felé kialakítja ezt a felelősségteljes, szerető, együttérző megközelítést, mint ahogy az édesanyja a gyereke felé. Tehát a következő dolog, a harmadik pont az volt, hogy ja, nem, tehát itt vagyunk, igen, a másodiknál tartottunk, igen. Tehát egy fontos dolog az, hogy az ember megtalálja magának azt a mestert, akitől valóban tanulni tud, aki valóban segíteni tud neki. És tehát egy fontos kérdés, hogy hogyan tudunk magunknak tanítót választani. Ennek a hogyanja az, hogy önmagunk hibáit és erényeit kell megismernünk ehhez. Tehát ez tehát a következő lépés a gyakorláson, gyakorlás útján, önmagunk erényeit, hibáit megismerni. Az első tehát az volt, hogy kialakítjuk önmagunk felé a szeretetet, az együttérzést, a felelősségérzetet, és a második lépés, a következő lépés az, hogy kezdünk megismerkedni önmagunkon, tehát tisztán, elfogulatlanul fölismerni a negatív dolgainkat, pozitív dolgainkat. Ez nagyon fontos, mert ha ezzel nem jutunk sehova, akkor egyszerűen tehát megtartjuk azt a szokásunkat, hogy a mások hibáit tisztán látjuk, de a sajátunkat nem. Tehát ez a vonatkozik természetesen a tanítóra is. Tehát ezért, ha valaki önmaga hibáit és önmaga erényeit nem ismeri, akkor tehát folytonosan a tanítóban is a hibákat fogja látni, vagy pedig olyan erényeket, amelyekkel ő nem rendelkezik. Tehát valamiféle furcsa elképzelései lesznek az embernek róla. Tehát ahhoz, hogy a mestert megtaláljuk, ahhoz önmagunk erényeit és hibáit kell ismernünk. A következő dolog az, hogy tiszta, világos értelemre, tehát bölcsességre és hitre, tehát rendíthetetlen hitre van szükségünk ahhoz, hogy a spirituális tanító tanításait követni tudjuk. Tehát ugyanúgy, ahogy egy kocsinak ahhoz, hogy menni tudjon, szüksége van olajra, benzinre, stb. Különböző dolgokra, ugyanúgy van az embernek szüksége ezekre a tulajdonságokra, ezekre a kvalitásokra. Ha az ember nem rendelkezik ezekkel a tiszta szellemi kvalitásokkal, akkor a tanító hiába mond dolgokat, az ember föl se fogja azoknak igazi értelmét. Tehát jó példák vannak ezek erre a tehát a jó képességű tanítványok eseteire a különböző, tehát az irodalomban. Például Milarépa életében, amikor is ez egyik eset, amikor egy lány kér tőle tanítást, de mielőtt tanítást kérne, ha bár tudja, hogy ő Milarépa, és tudja, hogy kicsoda, de mégis, tehát először kérdéseket tesz föl neki, hogy megismerje, ki is ő valóban. Tehát megkérdezi, ki az apja, ki az anyja, ki milyen a spirituális vonal, amit képvisel, stb. És tehát Milarépa erre olyan válaszokat ad, amelyek révén ennek a lánynak felébred az igazi hite, odaadása, mert tehát megvan a mentális kapacitása arra, tehát a éles intelligenciája és bölcsessége, hogy megérintik ezek a dolgok. Tehát olyanokat mond Milarépa, hogy az én apám, az én szüleim, a Dorje Chang és a Kuntu Sampo és Kuntu Sammo és így tovább. Tehát az ő igazi családja, tehát Buddától származik, a Buddha állapotból, a Buddha természetből, és így tovább. És utána, tehát a tanítványban valódi hit és valódi bizalom keletkezik a láma iránt. De tehát ennek az alapja, ugye azok az alapjai, azok az adottságok, amelyek már megvannak, és amiket ő helyesen használ. És azután tehát megkapja a tanításokat, és 7 nap folyamatos meditáció által meg is valósítja a mahamudra. Tehát meg is fölismeri a szellemének a természetét, vagyis megismeri a mahamudra állapotot. Tehát ez a tanítvány az így közelíti meg a mester, tehát ilyen dolgokra van szüksége. Tehát az ember nem kap dolgokat, nem kap dolgokat, hogy mondjam, kvalitásokat a mestertől, azt nem lehet kapni. Nem tudott mester átültetni dolgokat, amik a tanítványban nincsenek meg. A tanítványnak kell felismerni azokat, és használni, és fejleszteni azokat. Mert teljesen rá van bízva.
Te mire végét elérszunkni? Te ne...
A Kuntu Sampo, aki kék színű, az anyja pedig Kuntu Sammo, aki fehér színű, tehát ezek a Buddha állapot férfi és női aspektusai, és tehát ezek mit jelentenek, ezek közelebbről is gyakorlatilag? Sok mindent, de tehát amikor meghalunk, akkor az történik, hogy tehát ez a két energia a halál pillanatában egyesül egymással, és tehát akkor az ember valóban egyedül van, és valóban vagy tudja a dolgát, vagy nem. És tehát ha valaki tudja a dolgát, fölkészült erre a pillanatra, akkor azt fogja átélni, hogy Kuntu Sampo, tehát a férfi Buddha és a női Buddha Kuntu Sampo egyesülnek, és az egyesülésük az a megvilágosulás. De ha ezt az ember nem képes fölismerni, akkor egyszerűen elájul, tehát semmi, észre se veszi, hogy mi történik halálkor. Hagyományban, hogy a halálkor az ember feje tetejében megőrzött férfi energia, aminek egy fehér fénye van, az alászál a szívbe, és az anyától kapott, és a köldök alatt hely térben. Megőrzött vörös fényű női energia pedig fölemelkedik, és a szívben ez a kettő egyesül, és akkor történik meg akkor van lehetőség a megvilágosulás felismerésére. Szüntelen figyelmesség és a éberség szükséges. De van szükségünk, és emellett egyszerűségre, illetve hogy mondják, alázatra, vagy szerénységre, szerénységre, alázatra, egyszerűségre van szükségünk, ahhoz, hogy a testünket, beszédünket és szellemünket mindig a negativitásoktól távol tudjuk tartani. Tehát ez a következő lépés az ösvényen, ha az ember tehát a karma folytonos figyelemben tartása, figyelemmel követése, ez nagyon fontos, ez tehát az alapja a gyakorlásnak, és tehát mindig óvakodni attól, hogy akár a legkisebb kárt is okozzuk. Tehát mit jelent ez? Ez olyasmit jelent, hogy még egy légynek sem ártani, ahogy mondják, igaz? Tehát még a szúnyogot sem csapja agyon az ember, még a bogára sem lép rá az úton, hanem figyel, tehát figyel, tehát éber a jelenben, tehát nem engedi, hogy az ember más dolgokkal foglalkozzon, elterjedjék a figyelmét különböző dolgok a jelenben létről, és ha az ember tehát jelenben van, akkor ebben a jelenlétével, ezzel a jelenlétével ugye mindig választani tud, hogy mit kell tenni és mit nem kell tenni. De tehát ehhez pedig kell a szerénység, az egyszerűség, az alázat, hogy az ember valóban aprólékosan oda tudjon figyelni minden legapróbb dologra, mindent tisztelni tudjon, mindennek meg tudja adni a neki járó figyelmet és tiszteletet. Tehát ne mondja azt, hogy hát ez nem érdekes, ez kis dolog. Nincsenek kis dolgok, karma tekintetében nincsenek kis dolgok, mert nem tudjuk, hogy a legkisebb dologból is milyen óriási következmények keletkezhetnek, úgy, mint egy eldobott gyufaszálból egy egész falu, vagy egy egész mező, egy erdő le tud égni. Tehát ezért ezekre a dolgokra szükség van. A következő dolog, szükségünk van spirituális, hogy mondják, páncélzatra, spirituális páncélzatra, és